megmondta a von der Leyen kezdettől fogva, hogy számára három szempont az, ami a szövetséges keresés jellemzi. Majd az egyik ugye az, hogy Ukrajnát támogassák azok a pártok, akikkel ő egyezkedik, a demokrácia oldalán álljanak, és a jogállamiság oldalán álljanak.
Ez a Messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk Ursula von der Leyen újraválasztása. Újrázhat az Európai Bizottság elnöki posztján Ursula von der Leyen, miután az idei európai parlamenti választásokat követően magabiztos lendülettel ismét megválasztotta a tisztségre az Európai Képviselőház. A 720 tagú parlamentben 361 szavazatra lett volna szüksége. Ő ezt magabiztosan megugrotta, végül 401 voksot kapott. Az előző ciklusnál még rezgett a léc, akkor csak 9 volt ez a szavazat többlet. Most viszont már 40. Minek köszönhető, hogy jobban teljesített?
5 évvel ezelőtt von der Leyen az állami és kormányfőknek a jelöltje volt. Őt szinte elővarázsolták ugye a cilinderükből. Ő nem vett részt akkor a demokratikus folyamatban, a választásokban. Az Európai Parlamentnek a jelöltjeit, úgynevezett csúcsjelölteket, amelyek a meghatározó pártok jelöltjei voltak, Manfred Webertől kezdve Franz Timmermansig. Akkor ugye volt egy intézményi diszkrepancia az Európai Tanács, az állami és kormányfők testülete és a parlament mozgása között. Ezért annak az lett az eredménye, hogy az Európai Tanács sarkára állt, sorra kilőtte, kigolyózta a parlamenti jelölteket, és végső soron odaállította a von der Leyent azért, ez a választásotok, vagy megválasztjátok, vagy nem. Ennek az lett az eredménye egyébként, hogy majdnem megbukott, hiszen gyakorlatilag a szavazáson 9 szavazattal kapott többet. Most a szükségesen, minimálisan szükségesnél. Most 40-nel többet, és ennek az a magyarázata, hogy időközben ő átment egy olyan folyamaton, hogy most a joggal ő lett a kampány arca az Európai Néppártnak, megvívta ezt a kampányt, és a választásokon győztes Európai Néppártok, ő volt a hivatalos listavezetője. Tehát ilyen értelemből sikerült neki egy látszólag demokratikus háttérrel, felhatalmazással nem rendelkező vezetőből egy legitim, demokratikusan legitim vezetővé, bizottsági elnökjelöltjé transformálnia magát. A másik nagyon fontos elem, amit szerintem figyelembe kell venni, hogy az elmúlt 5 évben von der Leyen maga is nagyon sokat tett annak érdekében, hogy elnyerje ennek a parlamenti többségnek a támogatását, kvázi kétharmados parlamenti többséggel tudott, idézőjelben mondom, kormányozni. De a harmadik szempont szerintem, ami szintén nagyon fontos, az az, hogy érezhető egy jobbra tolódás az európai parlamentben, az európai politikai palettán, ami akkor is igaz, hogyha nem történt meg az áttörés, amiben például a magyar vezető is, ugye Brüsszelt elfoglaljuk, stb. Szlogenek jó hangzatosak voltak, ez nem történt meg, de ennek ellenére ez a jobboldali előretolódás, ami számszerűleg létszámban is ellentkezik, ez arra sarkalta a centrista, progresszív, demokratikus európapárti erőket, hogy szorosabbra zárják a soraikat, és ennek a haszonélvezője von der Leyen volt. Három szempontot mondtam el, ami szerintem meghatározó volt abban, hogy miért volt sikeres, és még egy negyediket is hozzátennék, ez az pedig az, hogy igazából nem nagyon látott, nem nagyon jelentkezett alternatíva. Nem volt ellenjelölt von der Leyennel szemben, hiszen akkor az ellenjelöltek nem voltak annyira komoly versenyzők, vagy politikailag nagyon súlytalanok voltak. Tehát von der Leyennek nem igazán akadt ebben a versenyben igazi kihívója.
Beszéljünk egy kicsit a választásokat megelőző időszakról. Mondtad, hogy nagyon ügyesen a saját oldalára állította a centrista pártokat. Milyen lépéseket tett ezért? Hogyan sikerült elnyernie a szocialisták bizalmát? A zöldekről pedig már az előzőekben beszéltünk.
Kiváló kaméleon érzékekkel és opportunizmussal kell rendelkezni. Arra kell figyelni, hogy mindenkinek megadja azt, amit nagyon fontosnak tart. A liberálisok megkapták tőle, hogy a jogállami kérdésekben, ha kell, akkor még keményebb lesz, és ez egyébként üzenet valószínűleg a magyar kormány számára, mint eddig volt. Egyébként sokan ezt tartották a gyenge oldalának eddig, bár szerintem a magyar kormány számára el is túl sok volt, hiszen éppen ezért vonta meg bizalmát von der Leyentől. Aztán a zöldeknek megígérte azt, hogy a klímapolitika céljai nem fognak változni, de pragmatikusabban fogják végrehajtani. A zöldek úgy néz ki, hogy ezzel beérték nagyjából egész éve, miközben ők is számukra is fontos volt a jogállami oldal. A néppártnak, ugye érezhető, a saját pártjáról van szó, a követeléseit már hamar beépítette a programjába. A program pedig az volt, hogy az agráriumra jobban oda kell figyelni, ha kell a zöld megállapodásnak azokat az elemeit, amelyek ellenmondásosak, vagy amelyek talán túl nagy terheket raknak a gazdaság bizonyos szektoraira, le kell kerekíteni, és akkor nézzük még ugye az ipar, nagyon fontos, az ipari elemet kell, hiszen tiszta iparra kell fókuszálni.
Ha a választás megelőző időszakról beszélünk Ursula von der Leyen esetében, akkor az Európai Bizottság és a Parlament közötti konfliktus egyik kiváltó oka a magyar kormány és a mérföldkövek teljesítésének az elfogadása volt, vagy egyes mérföldkövek teljesítésének az elfogadása volt, a másik pedig a vakcinabotrány. Ként emlegetett eset, mi lesz ennek a vakcinabotránynak az utóélete? Az nyilvánvaló, hogy nem volt akkora lángja ennek a problémának. Milyen lépések várhatók még ebben az ügyben?
Egy dolog történt, és egy dolog még várat magára. Az egyik az, hogy éppen, és ez nagyon érdekes egyébként szerintem politikai szempontból, két nappal a választás, tehát Ursula von der Leyen tartott szavazás, parlamenti szavazás előtt jött az Európai Bíróság ítélete, amely természetesen kellően dodona, illetve ugye, hogy nem azt lehet mondani, hogy feketén-fehéren elítélte az Európai Bizottságot, de egyértelműen megkérdőjelezte azt a transzparencia gyakorlatot, amelyet Ursula von der Leyennek folytattak a vakcina beszerzés kapcsán. Ennél tovább az Európai Bíróság nem nagyon ment, de azért az nyilvánvalóan meghatározza a jövőre nézve azt, hogy ennél, amit mi tett eddig, hogy parlamenti képviselők igényeltek fontos információkat, közérdekű információkat, ezeket gyakorlatilag nagy részét megtagadták, ez nem járható a jövőben. Von der Leyennek van egy problémája a transzparenciával, ezt már német miniszterként, védelmi miniszterként is már megmutatta, viszont van egy másik dolog, ami arra a kérdésedben is széloztál, ez pedig egy folyamatban levő nyomozás, vizsgálat, aminek nincsen gyanúsítottja, tehát von der Leyen nem tartott, hogy gyanúsítsák. Ez pedig arra vonatkozik, hogy von der Leyen a válság napjaiban, amikor ugye az egész Európa azért izgult, hogy minél előbb legyen vakcina, és emberek millióit lehessen megmenteni, hiszen ma már azért talán nem is volt olyan régen, de azért már most nem emlékszünk arra, hogy minden történt akkoriban, és mindenki kapkodva szinte próbált vakcinára szert tenni és emberéleteket menteni. És ezek sokszor egyébként elmentek oda, hogy túlzásokig fajultak. Ugye éppen a magyar kormányra emlékeztetnénk, hogy
a lélegeztetőgép beszerzés, igen.
És az egyik videkezési vonaluk nyilván az a magyar kormánynak is, hogy akkoriban nem azt számított igazából, hogy mennyibe kerül az, hogy mennyi emberéletet tudunk megmenteni vele. A probléma ott lehet az, hogy von der Leyen és a Pfizer akkori, ugye a mostani is vezérigazgatója között sok minden állítólag SMS váltásokon tölt el, tehát nem hivatalos tárgyalásokon és dokumentumokban nem rögzített pozíciók. Tehát valószínűleg egy tárgyalás része lehetett, a szerződéseket utána megkötötték, azok már, ha nem is ugye, üzleti titkokat védeni kell, de azért vannak olyan elemei valószínűleg, amelyek nem tartoznak a közvéleményre, vannak, amelyek a közvéleményre tartoznának. Von der Leyennek ezeknek a kiadását, ezeknek az SMS-eknek váltásotok kiadását megtagadták, eddig jó gyakorlatuknak megfelelően, arra hivatkozva, hogy elég bizalmasak ezek, másrészt pedig törölték őket állítólag. Na most, hogyha törölték ezeket, akkor nem tudom, hogy visszatudják-e ezt a rendőrökkel a nyomozó szervek keresni, de az tény és való lesz, hogy ebben az esetben az kulcsfontosságú lesz, hogy lesz-e mit egyáltalán szemlélni. Ez a vizsgálat, a nyomozás folyik, érdekes mondom, nem is Brüsszelben egyébként, hanem a liezsi nyomozó szervek, hogy minél távolabb legyen Brüsszeltől és Brüsszel befolyásától folynak. Nem lehet mit mondani ezzel kapcsolatban, az biztos vagyok benne, hogyha történne vádemelés, én nem számítok egyébként erre, akkor az elég kényes helyzetet idézhetne elő, mert gondoljunk abban, hogy regnáló Európai Bizottsági elnökkel szemben ilyen még nem fordult elő.
Giorgia Meloni, olasz kormányfő, az Európai Konzervatívok és Reformerek elnöke azt mondta, hogy azért szavazott nemmel, mert az európai parlamenti többségben mindenféle erő és annak az ellentéte is megtalálható, így fogalmazott. Boka János, európai ügyekért felelős magyar miniszter pedig az Inforádiónak azt mondta, hogy von der Leyen újraválasztása azt mutatja, hogy az Európai Bizottság pártpolitikai bizottságá alakult át. Nyilvánvaló, hogy lezajlott egy centralizáció a szélső jobb oldalon, hiszen pontosabban két meghatározó szélső jobb oldali erő lett így az Európai Parlamentben, a patriótákkal és az európai konzervatívok és reformerekkel. Vajon Ursula von der Leyen bázis építése erre adott válasz? Tehát amit az elmúlt hetekben láttunk, ahogy ő összeterelte a centrista pártokat saját maga alatt, az lehet az európai politika jövője?
Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, mert ugye hogy a VUKA által említett kifogásokat, ezt már hallottuk Orbán Viktortól is, ugye nyilván tőle indult el, és ugye ő azt mondta, hogy tulajdonképpen nem lehet kivetíteni a a nemzeti logikát, belpolitikai logikát, hogy működnek a nemzeti parlamentek is, hogy egy kormány mindig egy többségen épül fel, a kormány mögött mindig áll egy párt többség, egy parlamenten belül, törvényhozáson belül, ugye ők azzal érveltek, hogy az Európai Parlamenten belül ez a logika nem érvényesülhet. Mint hogyha egy kicsit ilyen névfrontosnak kell lenni az Európai Parlamentben, és az európai parlamenti erőviszonyokat tükrözve az egész európai politikának ezt kell képviselnie. Azért úgy gondolom, azért kicsit álságos ez a dolog, hiszen mindenki tudja, mindenki látja, hogy nagyon egyre fontosabbá válik a párt politika, amiből egyébként a Fidesz kikerült, ugye az Európai Néppártnak tagja volt, de idővel kipendelítették, illetve maga, mielőtt kipendelítették volna, maga ment el, maga távozott ebből. Nyilvánvalóan ez a magyar évrendszer egészen addig tartana, ameddig a patrióták nem lennének meghatározó erők Európában, hiszen akkor átfordulna a logika abba az irányba, hogy azt védelmezzék, ami akkor számukra érdekes lesz. Tehát én ezt inkább a bókai megszólalást is inkább ebbe a párpolitizálás, ez is párpolitizálás ennek a kategóriába sorolnám. Azt látni kell alapvetően, hogy az Európai Unióban valóban a nemzetek fölött európai pártok politizálása ad egyre inkább meghatározó kereteket. Az Európai Bizottsági elnök nem egy légüres térben politizál. Bocsánat, a magyar kormány rögtön mondana, mi az, hogy politizál. Neki nem feladat az, hogy politizálni, és ebben valahol igazság.
Orbán Viktor azt mondta, hogy az alkalmazottunk, mint ahogy ő is, ami alkalmazottunk.
Így van, pontosan, tehát azt elfelejtett, hogy ő is, ami alkalmazottunk. Tehát von der Leyen nem hozhat olyan döntéseket, amelyek pártpolitikai érdekeket szolgálnak, neki az Európai Unió köz érdekeit kell szolgálni, és általában, amikor gondolkozik, akkor a tagállamok között sem tehet különbséget pártpolitikai alapon. Hiszen, mint mondjuk, nem ideológiák harcáról van itt elsősorban szó, hanem nagyon pragmatikus döntésekről. Az elmúlt 5 évben az Európai Unió egy egzisztenciális küzdelmet folytatott a különböző válságokkal szemben. Itt volt a Covid, itt az ukrajnai háború, és eközben fönn kellett tartani Európa energiaellátását, az európai gazdaságot működőképességének be kellett őrizni, a jólétet valamennyire meg kellett tartani. Számos szempontból ez nagyon nehezen működik, sikorogva sikerült, de valahol sikerült megőrizni. Éppen ebből a szempontból jött be az a fék, hogy von der Leyenék elfogadták azt, és az Európai Néppárt is elismerte azt, hogy a pragmatizmusnak is megvannak a határai, és mindenkinek tisztába kell lenni azzal, hogy hol van az igazi hátországa politikailag, melyik a demokratikus hátország, ugye megmondta von der Leyen kezdettől fogva, hogy számára 3 szempont az, ami a szövetséges keresés jellemzi majd. Az egyik ugye az, hogy Ukrajnát támogassák azok a pártok, akikkel ő egyezkedik, a demokrácia oldalán álljanak, és a jogállamiság oldalán álljanak. És azt hiszem, körülbelül végső soron ez az elv érvényesült, még akkor is, hogyha érthető okokból egyébként ez nem mindenkinek tetszik.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!